Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A pályaválasztás kérdése talán a legösszetettebbek egyike. Mit választunk, milyen szempontokat tartunk elsődlegesnek? Vannak olyan személyek, akik úgy érezték az egyetem padjaiban, hogy megtalálták az ösvényüket, az útjukat. Aztán egy külső hatás miatt mégis váltani kényszerültek, annak ellenére, hogy jók voltak abban, amit csináltak, és erről visszaigazolások is árulkodtak. Váltottak, és az új területen is sikeresek lettek. A kérdés viszont talán örökre ott van. Mit tudjon tenni egy tanár, hogy biztassa a diákait abban, amiben jók, valamint az ösvényen, az ösvényükön tartsa őket? Témánk egy veszekedés, egy karrier. Meghívottunk dr. Serd László, marketing szakember, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusa. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött az Alma Materbe. Ugyancsak online formában, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Elsősorban megkérném, hogy beszéljen a gyermekéveiről.
Húha, ez egy nagyon komoly visszaugrás a múltba. Hát én ugye Székelyföldön születtem, egy kisvárosban, Gyergyószentmiklóson, és akkoriban, ez ugye még a szocializmus idején volt, 1982-ben, teljesen másképp nézett ki a perspektívája egy embernek. Nyilvánvalóan akkor még nem tudatosultak bennem ezek a kérdések. Minden esetre, ami már akkor látszott, az az, hogy rettenetesen érdekelnek olyan társadalmi folyamatok, meg a társadalomtudományokkal kapcsolatos számos dolog, amit később is visszaigazolást nyert, tehát így arra emlékszem, hogy a szüleim, nagyszüleim között ugye nagy részük pedagógus, ők eléggé fontosnak is tartották, hogy adjanak nekem mindenféle támpontot, meséltek, beszéltek sok mindenről. Arra emlékszem, hogy nagyon szerettem a földrajzot, a világtérképet már elég korán vágtam. Erre emlékszem, hogy akkoriban, amikor valaki kérdezte, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, azt mondtam, hogy földrajztanár. És ahogy végül első osztályos lettem, akkor kezdett bennem kikristályosodni először, hogy mindenképpen valami tudományos pályára szeretnék menni, olyan pályát szeretnék majd választani, ahol az információval van dolgom. Avval van dolgom, hogy hogyan működik a világ. Persze ez még egyáltalán nem volt tiszta, hogy milyen irányban szeretnék majd elhelyezkedni, ez csak jóval később lett, és ott is csak különböző ilyen kitérőkkel. Tehát alapvetően viszont egy stabil, boldog gyerekkorom volt, arra emlékszem, hogy tényleg mindent megkaptam ahhoz, hogy az érdeklődési körömet, ami épp valami volt, akkoriban ugye változik gyerekkorban az érdeklődési köre mindenkinek. Minden olyan dolog, ami érdekelt, annak kapcsán elhalmoztak engem információval, könyvekkel, bármivel, ami akkor fellelhető volt, ugye akkor még internet nem volt, sőt a tévében is csak hetente egyszer lehetett valami értelmeset látni, ami éppen akkor a Tom és Jerry volt, hetente egyszer. Minden más dolog abszolút nem érdekelt, ami a tévében zajlott. Szóval információ hiány volt, és ezt a szüleim, nagyszüleim pótolták nekem az érdeklődési köröm keretében.
Mi volt az a tényező, tantárgy, tanár, gondolatmenet, ami meghatározta az iskolai tanulmányait?
Elég sok hatásban részesültem, főleg 5-8 osztályban és 9-12-ben, de hogyha így visszagondolok, akkor a legnagyobb hatással a szüleim és a nagyszüleim voltak, mint pedagógusok. Érdekes így erre visszagondolni, de tényleg ők voltak a legnagyobb hatással, tehát egyrészt nagyon odafigyeltek arra, hogy merre fejlődöm, illetve úgy, ahogy az előbb is mondtam, mindent megadtak nekem, hogy fejlesszem magam bármiben, amit épp érdekesnek tartok. Például 5-8 osztályban nagyon érdekeltek a természettudományok is, például a kémia, nagyon bele voltam zúgva a kémiába, és akkor volt egy nagyon jó tanárnőm a suliban, aki emlékszem, hogy sokat segített. 9-12-ben pedig a biológia, kémia és történelem, amit mindenképpen kiemelnék, illetve később csatlakozott hozzá a földrajz. És valójában, ha így belegondolok abba, hogy a minden napokban, a mai napig mi érdekel, az valamiféle amalgám, valamiféle közös pont, vagy több közös pont a természettudományok és a társadalomtudományok között, és hogyha nagyon alaposan végig gondolom, hogy honnan származik ez az érdeklődési kör, ami a mai napig stabil, az valahol a középiskolában, a liceumi évek alatt stabilizálódott, és az akkori tanárjaim egytől egyik, főleg ezekből a tantárgyakból hozzájárultak ahhoz, hogy egyre érdekesebbnek tűnjenek ezek a területek. Itt nyilván a tantárgyak keretében tanult dolgok, hát biztos sok rádióhallgató is erre gondol, és főleg a fiatalabb generáció, én sem tartom magam idősnek, hogy az, ami kötelező, az általában nem annyira vonzó. Tehát mondjuk 5-8 osztályban, 9-12-ben van egy olyan elképzelés a diákok részéről, hogy hát az, amit felhagynak, az, ami muszáj, az, ami kötelező, az uncsi. És ez velem is így volt, tehát én nem tagadom, hogy nem volt könnyű mindig avval foglalkozni, ami kötelező, viszont volt egy pár szerencsés egybeesés, néhány olyan téma, néhány olyan témakör, ami mindig arra sarkalt, hogy órák után utána olvassak a dolgoknak. Most ilyen szempontból tehát akkor ez a négy terület és a pedagógusok, akik akkoriban hatással voltak rám, döntően hozzájárultak ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy igen, valamiféle tudományos pálya irányába kell haladjak tovább. Amit még itt hozzátennék, az az, hogy 10. osztályban bevezették az internetet a szüleim, és 10. osztályos koromtól, emlékszem, volt egy ilyen asztali számítógép, úgy rászoktam arra, hogy sokkal szabadabban, sokkal könnyebben szerezzek információt. Azt azért el kell mondjam, és lehet, hogy itt sokan emlékeznek arra a korra, ez egyébként hát az 1990-es évek második felében volt, hogy akkoriban nem volt téma az, hogy az információnak a hitelessége milyen az interneten. Tehát örültünk annak, ami van. Számos weboldal volt már akkor is. Nagyon egyszerű, szimpla formátumban szövegek és képek. És arra emlékszem, hogy olyasmi volt ez számomra, mint egy könyv, csak monitoron keresztül. Tehát tulajdonképpen nem volt messze, nem volt annyi multimédia, mint manapság. És akkor ezt szerettem volna még itt ebben kapcsolatosan elmondani, hogy valahogy úgy látom, hogy a pedagógusok, akik hatottak rám, főleg a középiskolában, azt a hatást kiegészítette nagyban, amikor 10. osztályban végre lett internetünk otthon.
Kémia, biológia, földrajz, történelem. Mindenből hogyan lett pszichológia? Mikor találkozott ezzel a területtel először?
Ahhoz, hogy ezt akkor a kedves rádióhallgatók is lássák, valóban pszichológus diplomát szereztem a középiskola után, és azt követően közgazdász diplomát. A középiskolában még ezt egyáltalán nem sejtettem, egyiket sem a kettő közül. Tehát valójában volt egy nagyon erős elköteleződésem 10. osztálytól, hogy orvos leszek. Készültem tudatosan az orvosi pályára, jártam magánórákra, mindent megtanultam, becsületesen az égvilágon mindenből. Elég jó voltam, és az érettségi után a felvételin is nagyon jól szerepeltem, bejutottam. Tulajdonképpen az első fél éve, első éve az orvosinak az egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Nem mondanám azt, hogy meglepett negatívan, de pozitívan sem, tehát valójában ezt azért tudni kell, hogy mindenki másképp éli meg ezeket a dolgokat. Én azt látom a mi diákjainkon is, hogy van egy ilyen elvárás, valóság, rés, amikor első éven megérkeznek az egyetemre a diákok. Vannak, akik megérkeznek valamilyen elvárással, és akkor a valóság az elvárásuknak vagy ellentmond, vagy igazolja azt. Most én az orvosival úgy voltam, hogy akkoriban, ez 2001-ben volt, akkoriban nagyon pessimista kilátásai voltak ezen a pályán a pályakezdőknek. Arra emlékszem, hogy sok olyan orvostanhallgatóval találkoztunk, akik sok negatív dolgot mondtak arról, hogy nem lehet elhelyezkedni, meg már eleve Németország, meg Franciaországban gondolkodtak. Akkor itt, szóval volt egy negatív hangulat, és emellett pedig az igazság az, hogy rájöttem, hogy engem egy kicsit úgy bezárna ez a terület, jóval multidisziplinárisabb gondolkodásúnak éreztem magam, és az orvosi első évének a végén azt a döntést hoztam, hogy fagyasztom a tanulmányaimat, és elköltözöm Kolozsvárra, addig ugye Marosvásárhelyen laktam egy évig, elköltözöm Kolozsvárra, és kipróbálok valami mást, amiben jobban ki tudok bontakozni. Ez 19 évesen most egy nagyon naív dolognak tűnik, hogyha visszagondolok, mert az emberek éreznek dolgokat. És ez a másik tanulság, hogy sokszor azt látom, hogy az érzéseik után döntenek a diákok is. Részemről így, ha visszagondolok, nem volt hibás döntés. Nagyon örülök annak, hogy úgy döntöttem, mert végül itt kötöttem ki, ahol kikötöttem. De tudom azt is, hogy ilyen szempontból veszélyes volt, mert amikor kérdezték, hogy de miért, akkor nem tudtam pontos választ adni, hanem azt mondtam, hogy hát így érzem. És ez nem hangzik túl jól, főleg felnőttek irányába, amikor az ember argumentál akarja a pályaválasztási döntését, hogy miért hagyott egy egyetemet például, ez nagyon nem hangzik jól, hát azért, mert úgy éreztem. És így visszamenőleg természetesen tudom argumentálni meg mindent, tehát hogy nem is arról van szó, de ez akkoriban egy nagy kockázatú döntés volt, akkoriban jóval ritkább volt az, hogy valaki egyetemet váltson. Minden esetre nagyon örülök annak, mert a mai napig elég sok orvos barátom és ismerősöm van, akik azután elvégezték az orvosit, én meg ugye váltottam. Szóval tulajdonképpen akkor Kolozsvárra kerültem 2002-től, és beiratkoztam a pszichológia szakra a Bábesbolyai Tudományegyetemen, majd a közgazdaságtan szakra is, és ezeket úgy többé-kevésbé szimultán párhuzamosan végeztem el. Az, hogy miért erre a két szakra, ez valójában úgy alakult. Vicces történet bizonyos szempontból. Már a orvosi tanulmányok alatt nagyon érdekelt a pszichológia. Akkoriban azt is mondtam, hogy ha orvos leszek, akkor pszichiáter leszek. Ez volt a fejemben. Tehát ez a lélektani dimenzió az orvoslásban. És elkezdtem olvasni pszichológiai könyveket, eleinte inkább ilyen tudománynépszerűsítő jellegű könyveket, majd szakkönyvesebb könyveket is, és arra emlékszem, hogy nyáron egy adott pillanatban, amikor már nem tudom hányadik ilyen könyvet olvastam, akkor eldöntöttem, hogy én ebben szeretnék elmerülni, azért, mert olyan dolgokról olvastam, amelyekre nagyon rárezonáltam, azt éreztem, hogy ott a helyem, és akkor a pszichológia szak mellett döntöttem. Emellett viszont, és azt hozzá kell tennem nagyon hamar, hogy a pszichológiának nem kifejezetten a klinikai oldala érdekelt sohasem. Tehát akkor, amikor én arról olvastam, hogy az emberi viselkedésnek milyen törvényszerűségei vannak, az emberi gondolkodás hogyan működik, döntéshozatal hogyan működik, az emberi érzelmek hogyan alakítják a döntéshozatalt az embereknél, akkor nem arra gondoltam, hogy a pszichológiai rendellenességek mentén foglalkoznék evel szívesen, hanem úgy a mindennapokban. Tehát, hogy az utca embere, illetve bárki, hogyan viselkedik, miért viselkedik úgy, hogyan gondolkodik, miért gondolkodik úgy, hogyan érez, miért érez úgy. És valójában ez az elköteleződés, ez kihatott arra, hogy a közgazdaságtan szakra is beiratkozzak, ugyanis, ha jobban belegondolunk, akkor a közgazdás szakma emberekről szól, csak ezt ugye nem így szokták felvezetni, de gondoljunk bele, emberek döntenek, emberek számára hoznak létre értékeket, emberek között dolgoznak, és az ember emberi döntéshozatal minden törvényszerűsége a közgazdaságtanban is érvényes, legyen az racionális vagy irracionális döntéshozatal. Úgyhogy a kettő nagyon is megtalálja egymást, és hát én ugye a maga módján a marketing szak keretében találtam meg, ami, ha úgy vesszük, akkor talán a legközelebb van a pszichológiához bizonyos szempontból.
Hogyan lehetett egyszerre két egyetemen is helyt állni?
Nem volt könnyű egyáltalán, mert akkoriban kevesebben voltak ebben a helyzetben. Tehát azt érzékeltem én is, amikor különböző titkársági dolgom akadt, hogy mindenhol azt mondták, hogy hát ez lehetetlenség, és ez nagyon nehéz lesz, és a többi. Aztán utána, amikor már elvégeztem ezt a két szakot, azután már találkoztam sokakkal, akik ugyancsak két egyetemre iratkoztak. De az én koromban, akkoriban még ritkább volt. Arra emlékszem, hogy volt néhány ilyen érdekesség, amit magamon megfigyeltem, hogy ez nehéz. Én szerettem tanulni mindig, tehát nem arról volt szó, hogy nem. Viszont voltak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz volt váltani. És egyébként ez egy nagyon érdekes emberi kísérlet is, hogyha valaki szeret kísérletezni egy kicsit saját magán, akkor javaslom neki, mert nagyon érdekes, hogyha valamilyen témában nagyon belemászunk, sokáig foglalkozunk vele, például nagyon sok mindent megtanulunk arról a dologról, utána hirtelen valami másra kell váltani, akkor nem tudunk szabadulni attól a gondolkodásmódtól, ami kialakult egy témával kapcsolatosan. Tehát például emlékszem, hogy közösségi pénzügyek vizsgáról, taxival rohantam a város másik felére gyerekpszichiátriából vizsgázni. Most arra emlékszem, hogy ez egy nagyon nehéz dolog volt, mert ültem a gyerekpszichiátria vizsgán, és 10 percig egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan kezdjek hozzá a tétel kidolgozásához, mert nekem még mindig az agyam a közösségi pénzügyek tételeken ketyegett. És emlékszem erre egy nagyon tisztán a mai napig, hogy még kérdezte is tőlem a tanár, hogy de nem tudok semmit, vagy miért ülök ott és nem írok semmit. És mondtam, hogy nem egy másik egyetemről jövök, és ott épp most fejeztem be 20 perccel azelőtt a vizsgát. És akkor azt mondta, hogy na jó, rendben, akkor semmi gond, akkor take your time, és folytattam. Tehát ez volt talán, ami nehéznek tűnt, de nem lehet azt mondani, hogy különösebben nehéz volt, csak plusz erőfeszítés volt nyilvánvalóan, tehát szabadidőmből elvett sokszor egyfajta káoszt éreztem magam körül. Nyilván ez mindenkivel megtörténik, tehát ugye gyakorlatilag szerintem szinte minden rádióhallgató tud azonosulni ilyen helyzetekkel, amikor valakinek túl sok van a fején, de mégis meg akarja csinálni, mert úgy érezte, hogy eldönti. Aztán persze a két egyetem szimultán nem végig működött szimultán, mert voltak különféle ígéretek, ajánlatok, ami miatt végül a pszichológia szakot hamarabb végeztem el, és a közgazdaságtant egy évig jegeltem, és akkor azt követően újra felvettem a szállat a közgazdaságtan szakon, és azt is elvégeztem.
Milyen gondolatokkal iratkozott be erre a két egyetemre, avagy megindokolni akkor még nem tudta, de mégis miért pont közgazdaságtan és pszichológia egyvelege?
Az, ami mindenképpen a kettőben közös, az írt le engem a legjobban. Az érdeklődési körömet, érettségi utáni világnézetemet valahogy egyesítette az, hogy vajon az emberek miért viselkednek valahogy, miért gondolkodnak valahogy, vagy hogyan gondolkodnak egyáltalán. Van-e törvényszerűsége annak, ahogy az emberek gondolnak, hogyan hatnak az érzelmek a gondolkodásukra. Ezek ugye azok a témák, én úgy szoktam ezt mondani, és ez ugye a tudomány is ezt mondja, főleg amikor attitűdökről beszélünk, hogy a három komponense mondjuk egy véleménynek, vagy attitűdnek, ugye az érzelmi komponens, a gondolati komponens és a viselkedési komponens. Mind a három szimultán jelen van bennünk a mindennapokban. Tehát bármit teszünk, bárhova megyünk, valójában, amikor tudatosan nyilvánulunk meg, és hát sokszor ugye nem tudatosan is érnek ezek a hatások minket, ezek vagyunk mi, emberek. És a pszichológia tudománya, igaz, az nagy részt ezekkel a dolgokkal, ezekkel az alapkérdésekkel foglalkozik, azokkal a mechanizmusokkal, azokat a mechanizmusokat próbálják feltárni, ugye tudományos módszerekkel, amelyek ezekre magyarázatot adnak. Tehát ez a miért és hogyan a gondolkodásban, érzésekben és viselkedésben. Most nagyon leegyszerűsítettem persze, tehát itt lehetne tudományosabb módon is fogalmazni, de ez a lényeg. És akkor, hogyha belegondolok, közgazdaságtanon belül már azok az alaptantárgyak, amelyek első éven megjelennek, azok is részben emberi viselkedésről szólnak. Például, hogyan dönt a fogyasztó, kereslet és a kínálat, és akkor azok mögött döntések vannak, igaz? Tehát lemegy az ára valamilyen terméknek, akkor többet akarunk belőle vásárolni, ez egy döntés, egy emberi döntés. Sőt, ugye el is hangzik sokszor, hogy feltételezzük a fogyasztóról, hogy racionális. Aztán, hogy mennyire racionális, az később jön be a képbe, hogy hát nem biztos, hogy annyira racionális. És akkor ehhez még azt tenném hozzá, hogy a közgazdaságtan szakon belül a marketing szak, az ugye az, amit én választottam, azt elsősorban azért választottam, mert rettenetesen érdekelt a fogyasztói döntéshozatal, a vásárlói döntéshozatal. Az, ahogy a vásárlók egy bizonyos inger hatására végül vásárolni fognak. Vagy az érdeklődési körük, ahogy változik, vagy a szükségleteik. Például egy nagyon jó téma volt, emlékszem, hogy akkoriban szemináriumi dolgozatokat is írtunk ezekről, és nagyon-nagyon tetszett a szükségletek megjelenése. Honnan származik valamilyen igény vagy szükséglet az egyénben? Az egyén éli az életét, és egyszer csak szüksége lesz valamire. És egy része annak a szükségletnek indokolható, egy másik része meg nem. Egyszerűen csak szeretnénk. És ez hát mi más, ha nem pszichológia. Tehát valójában a kettő itt kapcsolódik egymáshoz, és ezt nyilván ilyen tisztán megfogalmazni csak úgy lehet, hogyha leegyszerűsítem a képet, de valójában ez a válasz a kérdésre. Tehát a két területnek van egy komoly részhalmaza, és ebben a részhalmazban igyekeztem én kibontakozni az elmúlt két évtizedben.
És akkor ehhez a két szakterülethez hogyan jött, és mikor jött a tanítás, az oktatás gondolata?
Nagyon érdekes történet ez is, itt most nem részletezni akarom, de arra gondolok, hogy tulajdonképpen véletlen volt. Mint ahogy nagyon sok esetben biztos vagyok benne, hogy sok mindenkinek az életében fontos döntések, vagy fontos dolgok, amelyek bekövetkeznek, véletlenszerűek, ez is egy kicsit véletlen volt. Tehát egyrészt benne van az a pakliban, hogy a családomban nagyon sok pedagógus van. Tehát, hogyha egy ilyen tortadiagramot készítenék, akkor ez a tortának a nagy része az pedagógusból áll. Benne volt valahogy a levegőben ez az oktatás, tanítás, képzés, másoknak mesélni dolgokról, és ezt én valahogy mindig magaménak éreztem. Ez benne volt a levegőben, tehát ez volt az alap, szerintem egy ilyen jó alap volt, amire aztán rájöttek a különböző későbbi lehetőségek. Emlékszem, hogy 2005-ben, amikor elvégeztem az egyik egyetemet, ugye a pszichológia szakot, akkor végül úgy hozta a sors, hogy elmentem dolgozni. Különböző állásinterjúkra jártam, és felvettek egy céghez, egy webáruháznál dolgoztam marketingesként, tetszett a dolog, nekik is tetszett megértette, hogy én dolgozom, és nagyon sokat és rendkívül gyorsan fejlődtem, megértettem azt, hogy a gyakorlatban mi az, amit díjaznak, mi az, ami fontos, mi az, ami értéket képvisel az én munkámból, tehát azon a területen elkezdtem teljesíteni. És 2005-től 2009-ig voltak éppen a vállalati világban nagyon intenzíven léptem előre, dolgoztam, különböző munkahelyeim voltak, sokat-sokat fejlődtem, és egyfajta vállalati emberként tekintettem magamra, és akkor 2009-ben meghívtak egy szakkollégiumi táborba, Fehér megyében Torockóra, azért, hogy tartsak egy előadást a marketingről, és pontosabban az online marketingről, a digitális marketingről. Mert a szervezők hallottak rólam, és meghívtak oda engem, hogy beszéljek, tartsak egy előadást. És én akkor ott kibontakoztam, tehát fogtam magam, elég sokat készültem, nagyon komolyan vettem ezt a dolgot, hogy most előadást fogok tartani másodéves, meg harmadéves közgazdász hallgatóknak. Emlékszem, hogy marketing és turizmus szakos hallgatók voltak, akkor még turizmus szak is volt a bábesbújai közgázon, a magyar tagozaton, és hát ott kibontakoztam, és azt mondta a szervező, egyébként kolléganőm azóta is, Alt Mónika Anetta, hogy lenne kedvem, hogy órákat is tartsak, például, hogyha meghívnak engem meghívott előadóként néhány órát tartani, mint szakember. És tulajdonképpen itt kezdődött minden, tehát ha jól emlékszem, akkor voltam is meghívott ilyen külső előadó az egyetemen, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy nem lenne rossz ötlet, hogyha egyetemi pályára lépnék. És akkor ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát valójában ez a folyamat, ez 3 éves folyamat volt, ameddig eldöntöttem végül, hogy szeretnék egyfajta szimultán tevékenységet kiépíteni a vállalati tevékenység mellett, ami a tanárkodásról szól. És akkor beiratkoztam doktorálni, meg megtettem azokat a megfelelő adminisztratív lépéseket, amelyeket az egyetemen ugye szükséges feltételként szabnak, hogy valaki rendszeresen oktasson, tanít. És akkor így kerültem bele a körforgásba, az egyetemi pályára, ami egy nagyon érdekes utazás volt, ha visszagondolok, azért, mert avval szembesültem, és ez egy nagy tanulság egyébként szerintem sokaknak, hogy az, aki a vállalati világban dolgozik egy bizonyos szakterületen, az nem feltétlenül tud könnyen beszélni rendszerezett, strukturált formában arról a szakterületről diákoknak. Legalábbis olyanoknak, akik még nem tudnak róla sokat. Legyenek azok diákok, vagy nem diákok, mindegy. Hát itt azt akarom ebben mondani, hogy nagyon érdekes, amikor az ember tud valamit, tehát képességei vannak valamire, az nem jár avval feltétlenül, hogy képes arról úgy beszélni, hogy az didaktikusan rendben legyen, és jól struktúrált, tanulható dolog legyen. És én is hát meg kellett természetesen szokjam ezt, hogyha én egy szakszót használok, akkor azt nem fogja egyből mindenki tudni, csak azért, mert én tudom. Tehát én tudom, hogy mire gondolok, más viszont nem tudja. És egyébként ez sok szakembernél így van, bárki megpróbálhat meghallgat mondjuk egy mérnököt előadás közben, akinek nincs kapcsolata mondjuk a mérnöki tudományokkal, lehet, hogy sok mindent nem fog érteni belőle. Na és ez volt az egyik ilyen érdekes kihívás, hogy komolyan kellett vegyem azt, hogy olyanoknak beszéljek a szakterületemről, a szakmai tapasztalatomról, akik még nem tanulták ezt. És szerintem itt fejlődtem még nagyon sokat, 3-4 év alatt elég komoly fejlődésen mentem keresztül olyan szempontból, hogy hogyan szedje össze az ember a gondolatait úgy, hogy a szakmai tapasztalatát jól struktúráltan, tanulható módon átadja, és mindezt úgy, hogy az épp érvényes tudományos szakirodalommal is rezonáljon. Tehát nem elbeszélünk a jelenlegi tudomány mellett, hanem a tudomány alapjára helyezzük a szakmai tapasztalatunkat. Ez a két dolog nem mindig érintkezik a gyakorlatban, és nekem kijutott az a lehetőség, hogy én a gyakorlatból jöjjek vissza olyan területre, ahol tanítani lehet. Aminek én megmondom őszintén, hogy én úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, hogy ez történt.
A közgazdaságtan ösvényén folytatta tehát, természetesen ennek megvannak a maga pszichológiai elemei is. De a pszichológia mesterit végül miért nem választotta, miért nem kezdte el?
Egy jól feldobott labda, amit én most akkor röviden el is mondanék. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb hatású botránya az erdélyi magyar közéletnek, az egy bizonyos professzornak a különböző megnyilvánulásai miatt kirobbant botrány volt, ugye, és most nem az a lényeg, hogy itt most neveket mondjunk, szinte mindenki hallott róla szerintem az utcán, hogyha megkérdezzük. A lényeg az, hogy én, amikor pszichológus hallgató voltam, utolsó éves, akkor abban az ígéretben voltam ott jelen, hogy ott fogok maradni, és ott fogok dolgozni, és hát ugye az akkori környezet, amelyik ott volt, abban ez egy lehetőség volt számomra. Végül különböző teljesen irracionális okokból a mesteri felvételin egy nagy botrány keretében végül tudtomra adta a professzor úr, hogy semmi keresnivalóm ott, és akkor leesett nekem, hogy én nem folytathatom pszichológia szakon, mert ő ezt egyszerűen ilyen diktatórikus módon ezt így nekem megmondta. Azután elmentem a vállalati szférába dolgozni, tehát az volt az első reakció, hogy akkor hogyan tovább, hogyha már 3 évig, vagy 2 évig készültem arra a pályára az egyetem keretében, akkor valamit ki kellett találni. Most így visszagondolva egyébként én nem haragszom senkire, és nyilvánvalóan egy olyan dologról van szó, ami azóta szerintem sok mindenki megértette, hogy hogy működtek ott a dolgok. Most, hogyha azt valaki felidézi, hogy mit olvasott erről a sajtóban, akkor nagyjából tudhatja, hogy hogy működtek ott a dolgok akkoriban. És ilyen szempontból én nem sajnálom, hogy nem maradtam, mert ki tudja, hogy hol lennék most, tehát nem biztos, hogy maradtam volna ott sok ideig. Őszintén szólva a személyiségemből kifolyólag nem is vagyok az a típusú ember, aki folyamatosan szeret konfrontálódni. Nem tartom jó ötletnek azt a munkakörnyezetet, soha nem is tartottam, ahol a mindennapokban folyamatosan konfrontálódni kell. Nem tartom a kreativitást serkentő, a normális emberi munkát segítő környezetnek. Azt, ahol indulatos, impulzív környezetben kell valamit csinálni. És hát az volt, ez az igazság. Tehát ott nem volt egy nagyon könnyű hely azoknak, akik, főleg akik pályakezdők voltak az egyetemi szférában. És akkor tulajdonképpen a mesteri felvételin, az ottani mesteri felvételin egy ilyen nagyon szürreális botrány keretében szembesültem avval, hogy itt most bezáródtak az ajtók számomra, és amikor hazamentem, akkor utána egy hétig úgy nagyjából nem tudtam, hogy hova tegyem magam, tehát úgy hirtelen szembesültem avval, hogy ennyi, és akkor utána elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan tovább, és akkor így lett a vállalati szféra belőle. Tehát különböző ötleteim voltak, hogy mit kezdhetnék a tudásommal, amit összeszedtem, vagy a szakterületemhez mi áll közelebb, és mi az, amit szívesen csinálnék, és hát az akkori kolozsvári munkapiac lehetőségeihez képest meghoztam ezt a döntést, hogy elmentem állásinterjúkra, és akkor úgy szép lassan, hát el is felejtettem tulajdonképpen egy idő után, hogy mi zajlott ott le azon a bizonyos mesteri felvételin. Ezt azért előrebocsátom, és egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak velem, tehát nagyon sok mindenki más érintett volt hasonló dolgokban, de ez már nem tartozik ehhez a beszélgetéshez.
Hogyan élte meg annak a lélektani hatásait, főleg az elején, hogy nem folytatta, nem folytathatta a pszichológia és nevelés tudományok karon?
Nyilvánvalóan az a helyzet, én ugye azelőtt már berendezkedtem mentálisan erre a pályára. Tehát nekem a fejemben az volt, tegyük fel 2004-ben, hogy én majd valamikor szociálpszichológiával fogok foglalkozni, és kutatni fogok ezen a területen bizonyos dolgokat, amelyek hát akkoriban érdekeltek, egyébként érdekes módon a mai napig érdekelnek. Tehát mai napig különböző formában a szakmai tevékenységemben és néha a tudományos tevékenységekben is érvényre juttatom ezt az érdeklődést. Hogy a lélektani hatása mi volt ennek. Nyilvánvalóan ugye bárki, aki elképzel egy olyan helyzetet, vagy tegyük fel, olvasunk egy regényt, amelyikben a főszereplő arról álmodik, hogy valami legyen belőle, egy bizonyos pályára lépjen, és akkor hirtelen ezt a pályát átvágják, és ezt az átvágást, ezt egy irracionális vagy igazságtalan módon teszik, akkor szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy ez milyen érzés. Nekem sem volt jó érzés természetesen, viszont ennél nagyobb tragédia lett volna nagy valószínűséggel, hogyha maradtam volna abban a munkakörnyezetben, őszintén ezen gondolkodtam azután elég sokat, hogy mi lett volna, ha maradtam volna, és akkor egy ilyen feltörlő rongyként működtem volna, ami nagyon sokan mások, mert így volt, tehát ez ugye szerintem egy ilyen félig meddig kimondott dolog volt most is a botrány alkalmával, hogy ez nem egy új dolog, nem egy új keletű probléma volt ott az illető professzor úr miatt. Egy sok volt, egy nagyon erős sok hatás volt, és nem nagyon kívánnám senkinek ezt, megmondom őszintén, mert az a ad hominem típusú támadás is volt egyben. Tehát nem pusztán arról szólt, hogy itt most egy diákot nem veszünk fel a mesteri programra, hanem egy nagyon durva, rendkívül bizarr, groteszk káromkodások megtűzdelt emberre való támadás volt. Tehát nem a diák mi voltomban alakult ki az a probléma, hanem egyszerűen tehát mint ember voltam megtámadva, úgy elkezdte, hogy ad hominem támadás. Én is gondolom, hogy aki mondjuk sajtót olvas, néha szokta ezt a kifejezést olvasni. Ilyen szempontból még sokkolóbb volt, hogy egyáltalán hogy történhet meg ilyesmi. Nyilván előzményei is voltak, persze itt most ebben nem feltétlenül mennék bele. Az előzmények között azért az is szerepel, hogy én bekapcsolódtam az ottani munkába. Tehát ugye volt ott egyfajta tanszéki munka, és diákképviselőként valamennyire része voltam valamilyen mechanizmusnak, ami ott azt jelentette, hogy valamennyire már része voltam a csapatnak. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor ez egy ilyen nagy szakítás volt. Tehát tulajdonképpen, ha így össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy nem pusztán csak a szakmai ambícióimat tagadták meg tőlem, hogy folytassam, hanem emberi mi voltomban is megtámadtak, és egy nagyon durva, erős szakítás lett a vége, amit én le kellett nyeljek, mert hát visszakiabálni, visszabeszélni egyrészt nem volt az én stílusom, akkoriban pláne nem. Nem voltam messze annyira asszertív ember, mint manapság, tehát azért manapság elmondanám a véleményem egy ilyen helyzetben. Akkoriban viszont ugye a diák-tanár szerep miatt is tanár volt az illető, tehát nyilvánvalóan nem tehettem én sem meg ott bármit. Úgyhogy valójában egyszerűen lenyeltem és eljöttem onnan, és ez a lenyelés, ez veszélyes, tehát most így hogy kicsit a pszichológus énem is előjött, hogy amikor egy nagyon erős támadást az ember lenyel, akkor az egy darabig ott van, és nyilván, ha nem emésztődik meg, akkor az utána feldolgozásra vár, valamilyen formában meg kell oldódjon. És nekem ez, ha így belegondolok, akkor néhány év voltam, eddig megoldódott. Valójában akkor oldódott meg igazán, amikor újra egyetemi pályára kerültem. Arra emlékszem, hogy amikor végül újra egyetemi pályára kerültem, akkor úgy éreztem, hogy megoldódott az a probléma, ami 2005-ben abban maradt. Tehát ha úgy vesszük, akkor 2012-ben oldódott meg végleg, ami 2005-ben probléma lett.
És főleg az elején kire lehetett számítani, aki ott volt támasznak a konfliktust követően?
Az akkori barátnőm, később feleségem, ő abszolút 100%-osan jelen volt. Szüleim természetesen, nagyszüleim, és hát néhány barátom. Illetve voltak kollégák is, akik ott dolgoztak, és akkor hát igyekeztek támogatást nyújtani, de úgy, hogy ne kerüljenek ők sem bajba. Tehát voltak, akik akkoriban írtak, meg hívtak, és hónapokon keresztül volt egyfajta beszélgetés, kapcsolat, és itt hangsúlyozom még egyszer, én ebben a helyzetben abszolút nem voltam egy egyedüli eset. Tehát, mint később kiderült, nagyon gyakori volt ez, tehát szinte minden évben, minden második évben volt valaki, aki valamilyen szempontból hasonlóan járt. És ez azt jelenti, hogy azok, akik ott maradtak, és ennek részei voltak valamilyen szempontból, hát le a kalapokkal előttük, mert elég sok zsonglőrködést meg mindennapi alkalmazkodási képességet kellett felmutassanak, úgyhogy az egy külön műfaj, ami mindenképpen előnyös. Na most közülük elég sokan, akkoriban egy olyan 3-4 személy, akik ott dolgoztak, ők hívogattak még, és kérdezősködtek, hogy akkor most mi a helyzet velem, stb. Tehát volt támasz, nem volt ebben probléma.
Én akkor most nevén nevezem. Elmondható, hogy a 2000-es évek elején, vagy még korábban, egészen 2021 novemberéig a pszichológiai és neveléstudományok karon érezhető volt egy bizonyos félelem, ami Szamosközi Istvánhoz köthető?
Igen, érezhető volt. Volt egy sajátos vezetési stílus, ami az akkori környezetben szerintem sokak számára azért volt elfogadható, ez az én teóriám, hangsúlyozom, teljes egészében személyes vélemény, mert akkoriban még egy pezsgési időszaka volt annak a szaknak, hogy kialakuljon. Tehát már egy ideje zajlott a kialakítása természetesen, viszont kívülről nem volt egyfajta nagyon szabványosított elvárás, hogy valaki hogyan szervezzen meg egy ilyen jellegű oktatást, és ő meg a személyiségén, vagy nem tudom, egyéb megfontolásokból, ő így szervezte meg, volt egy nagyon erős, autoriter vezetési stílusa, amiben belekevert néhány rendkívül agresszív elemet, ami a mindennapokban látszott, hallatszott, érződött, nyílt titok volt, és ennek mindenféle fajta oka lehetett a háttérben, amiről én nincs honnan tudjak. A lényeg az, hogy ez egy olyan kialakult helyzet vagy rendszer volt, amit ha valaki hallott róla, akkor azt mondta, hogy igen, igen, hallottunk erről. De valójában senki, legalábbis akkoriban, tehát ez 2005-ben volt, akkoriban senki nem tett semmit ezért. Később nyilván már voltak próbálkozások, hogy ezt ilyen valamilyen tiltakozás, vagy pedig valamilyen számonkérési próbálkozások, és akkor a 2010-es években pedig talán a közhangulat is megváltozott, és már a generációk is másak lettek. Az én generációm például még az autoriter pedagógusi stílushoz szokott hozzá. 1-4 osztályban, 5-8 osztályban, 9-12-ben. Én, aki a 80-as években születtem, az autoriter pedagógusi stílust jobban elfogadtam, mint mondjuk egy mai diák. Egy mai diák nagy valószínűséggel gond nélkül bepanaszolna egy olyan tanárt, mint amilyen tanárok voltak néha akkoriban, amikor én diák voltam. És meg se fordult a fejünkben. Tehát volt egy ilyen, lehet, hogy azt is lehetne mondani, hogy egy kicsit úgy a szocializmus öröksége volt, hogy az autoriter stílust jobban eltűrtük. És ez 2005-ben ez, hangsúlyozom, sokakat frusztrált, sok megaláztatás volt. Volt néhány diák, akik folyamatosan meg voltak alázva. Biztos vagyok benne, hogy nem csak otthon, más egyetemeken is biztos voltak ilyen esetek. Ma már ez nem fordulhatna elő. Már a 2010-es években sem nagyon ment ez a dolog, ez a stílus. Főleg egyetemen nem. Most itt azért hangsúlyoznom kell, itt erről nagyon sok, ugye a sajtó visszhangja ennek nagyon jelentős volt, számos ember megszólalt, olyanok is megszólaltak, akik nagyon-nagyon objektíven az én álláspontomhoz nagyon közeli álláspontra helyezkedtek el, és ez azért elég jellemző volt az akkori időszakra. Tehát ez a 2000-es években ez egyfajta ilyen eltűrt dolognak számított. Úgyhogy visszamenőleg nagyon nehéz ítélkezni azokról például, akik akkor döntéshozó helyzetben voltak, és nem tettek semmit. Arról viszont már valószínűleg lehetne ítélkezni, hogy az elmúlt években, akik tudtak erről, és nem tettek semmit, tehát az már szerintem egy ilyen morálettikai kérdés, de az nem az én tisztem. Tudom, hogy megtörtént ennek a bizonyos szintű kivizsgálása, a feldolgozása, a Bábesbolyai Tudomány Egyetemre adott egy markáns választ, és a markáns válasz az egy adekvát válasz volt az én szemszögemből nézve. Akkoriban viszont ilyenre nem lehetett számítani. Teljesen más világ volt. Más generáció, más világ.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy jövő hónapban még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen számos fontos részletre nem kerülhetett sor.
Köszönöm szépen, és nagyon érdekesek az ilyen beszélgetések, és hát nagyon szívesen folytatom.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Serd László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábesbolyai Tudomány Egyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb április utolsó pénteken jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!